bon logé près d'une auberge.
Ravery-doo,
ravery-doo, ride-doo, ride-ay.
Ravery-doo, ride-doo, ride-ay.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Színkép,
színpad,
színkép,
színpadkép,
színpad, színpad,
színpadkép,
színkép,
arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Adjon az Isten szerencsét, szerelmet forró kemencét, üres vikámba kabonát, árva kezemben parolát.
Az évre is. Szeretettel kívánok félelemmentes, mosolygós, egészséget testben is, lélekben. A diótörő végre mindenki ez elér, varázslatos, élőzenekaros balettel indul a 2026-os év január 3-ától 18-áig. A világhírű Szentpétervári Akadémik Balett érkezik Magyarországra a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarának élő kíséretével. A meseszerű látványvilág és ünnep varázsa az ország számos pontján átélhető lesz. A diótörő generációk óta meghatározó része a téri ünnepi időszaknak. Csajkovszkij csodálatos zenéje és a Szentpétervári Balett tradíciója most olyan formában találkozik, amely egyszerre őrzi a klasszikus balett időtlen szépségét, és kínál különleges élményt a mai közönség számára. A produkció világszínvonalú táncművészekkel, gazdagon megkomponált díszletekkel és teljes élő zenekari megszólalással kell életre. A Szentpétervári Akadémik Balett a klasszikus balett egyik legkiválóbb örököse előadásában. Az előadás különlegességét fokozza, hogy Csajkovszkij zenéje minden helyszínen élőben csendül fel, a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara mellett Szegeden és Debrecenben a Kodály filharmonikusok kísérik a társulatot, még teljesebbé téve a karácsonyi élményt. A dallamok, a fények és a mozdulatok együttesen idézik a csodát, amely nélkül elképzelhetetlen az ünnep. A látványvilág hűven követi a klasszikus hagyományokat, részletgazdag díszletek, elegáns jelmezek és nagyévű színpadi kompozíciók idézik meg az eredeti balett atmoszféráját. A koreográfia megőrzi a hagyományos formákat, ugyanakkor friss lendülettel teszi átélhetővé a történetet. A diótörő januárban az ország 10 városában lesz látható. Szegeden, Debrecenben, Szombathelyen, Kaposvárot, Pécset, Egerben, Miskolcon, Veszprémben, Győrben és Budapesten is. A Budapest Budapesti Filharmoniai Társaságot Erkel Ferenc alapította 1853-ban az Operaház zenekari tagjaiból. Azóta is így működik. Ügyvezetőik Tóth László. Vele beszélgetek.
Szóval ez a jó töröm és országjárás.
Igen, ez egy nagy vállalás. A Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara történetében szerintem nem volt ehhez hasonló nagy vállalás. Ez ugye onnan jött, hogy azt éreztük, hogy főleg vidéki nagyvárosokban nagyon sok helyen nem elérhető a diótörő olyan színvonalon, amilyen színvonal azt mondom megérdemli az a közönség is. Hogy egyrészt most már nagyon elvált azt mondom, a magyar pénztárcától az opera sajnos, ami egyébként értető, gyönyörű, csillivilli és elképesztő ékszerdobozról van szó. De mégis talán van az a réteg, aki szeretné a diótörőt is megnézni, akár más előadásokat is, de nem engedheti meg magának azt az árfekvést. Tehát mi az egyik munkatársam feleségén keresztül, aki szintén balerina, a Szentpétervári Balett Társulathoz eljutottunk, és őket hívtuk meg, hogy csináljunk egy ilyen 2 hetes turnét Magyarországon. Ez 10 állomásból áll. Összesen 11 előadás Egerben, az Egri Színházban 2-szer adjuk elő a nagy érdeklődésre való tekintettel. Úgyhogy gyakorlatilag az összes ilyen nagyobb arénát, sportcsarnokot, ahol ez elérhető, és alkalmas januárban nem annyira hideg és befűtik, ott mi megpróbáljuk odavarázsolni a diótörőt. Nem pontosan ugyanaz, hát nem egy színházról van szó, tehát oda épített színpad van természetesen hangosítással, de ugyanúgy van jelmez, díszlet, kellékek, abszolút az autentikus, a klasszikus diótörő jön, klasszikus előadásmódban, hisz az oroszok értelmszerűen úgy táncolják, tehát semmit nem nyúltunk hozzá, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy működik a varázslat, ugye egy 50 fős zenekarral megyünk, végigkísérjük a turnét, kivéve Egerben, mert ott ugye a színházban nem fér be, de gyakorlatilag az összes helyszínen zenekar van. Az első két állomáson a debreceni filharmonikusokkal kooperálva lesz az élőzene, Szegeden és Debrecenben. Ennek logisztikai okai vannak, egyszerűen az első előadásokon nem akartunk változtatni zenekart is, tehát muszáj volt, hogy összeálljon a produkció, Somogyi Tóth Dániel lesz a karmester végig a sorozat alatt.
Ugye egy csodálatos balettről van szó, egy csodálat, még csodálatosabb zenéről, egy Petipa fantasztikus koreográfiáról, azért ez egy egészen más műfaj, tehát gondolom, hogy ismerték a zenét, meg minden, tehát az, hogy táncosokat kísérni így is.
Ugye a történetünkből tudható, hogy mi az operaház zenészeiből álló szimfonikus formáció vagyunk. Hát az operaház zenészei meg a balett műfajában elég otthonosan mozognak, tehát ezzel önmagában nem kalandoztunk túl messzire. Tény, hogy a mi profilunk az filharmonikus zenék, vagy szimfonikus zenékre van kitalálva, de most mi pontosan ezért gondoltuk azt, hogy nézzük meg, hogy kicsit kibővítve a tevékenységkörünket egyfajta menedzsmentként, menedzserként, vagy kulturális produktumként képesek vagyunk egy ilyen projekt lebonyolítására. Ezt majd január 19-én megmondom, mert ugye 18-án Budapesten lesz az utolsó előadás, utána valószínűleg alszunk egy nagyot, és akkor utána másnap a fölébredtünk a kómából, akkor kiderül, hogy alkalmasak voltunk erre.
De ez egy nagyon izgalmas feladat, mert ugye a 172 éves történetben azért nagyon-nagyon sok minden volt, és nagyon-nagyon sok minden lesz még. Milyen koncerteket tudnak vállalni, milyen körülmények között, milyen lehetőségeik vannak a fantasztikus zenészeknek?
Egyrészt természetesen, mint kultúra, kormányzati finanszírozásra van szükség, ezért ki vagyunk szolgáltatva mindig az adott támogatásoknak. Az egész kultúra területén a csökkenés érződött az elmúlt években, ez minket sem került el. Tehát egy kisebb büdzsével kell mégiscsak valamilyen formában koncerteket létrehozni. Nálunk 100 tagunk van, ugye az operáz zenészeiből van ott kb. 200 zenész, és abból nagyjából 100 az, aki nálunk tag. Mi ugye projektzenekar vagyunk, tehát ezek a zenészek az operázban vannak alkalmazva. Mi akkor kapnak díjazást tőlünk, hogyha egy projekt megvalósul. Egyébként a nem kamara formáció az érdekes mondat volt, mert valójában mi nagyon sok kamara koncertet tartunk. Éppen azért, mert az volt az alapfilozófiám, amikor lassan 9 éve elnökké választottak, hogy olyan koncerteket hívjunk életre, ami a zenészek számára nagyon fontos. A kamara zene az zenész számára az, hogy neki szól a taps, kis formációkban fölkészülnie kell, gyakorolnia kell, ez ugye frissen tartja az ő szakmaiságát, és illetve ők nagyon-nagyon szeretik, hisz mindenki onnan indul, a zenakadémián, a tanulmányai során mindenki nagyon szereti a kamara zenét. Ezért két helyszínen is van állandó sorozatunk, plusz kisebb-nagyobb templomi koncerteket is tartunk, ami kifejezetten a kamara zenére fókuszál. A másik cél pedig az volt, hogy a közönség számára mi az, ami igény lehet. Ez volt az alapkulcs, hogy olyat ne csináljunk, amit egyébként mindenki más is csinál. És emiatt egy sok crossover koncertünk van, vagy a könnyű zené felé kacsingatunk, vagy a jazz műfaja felé kacsingatunk nagy zenekarra. Ezeket nagyon szeretjük, szintén a zenészeknek kihívás, újszerű, és a közönség is azt látjuk, hogy nyitott ezekre az újításokra.
Konkrétizáljuk, hogy elindult Erkel Ferenccel, és aztán most egészen másfél mindenféle lett.
Minden hónapban van azért egy-két nagy zenekari koncertünk, ennek egy jelentős része együttműködésben valósul meg. Január 14-én Vida Mónika zongora művészt kísérjük, a saját jubileumára szerette volna Rachmaninov harmadik zongora versenyét eljátszani zenekarral, és a pesti Vigadóban lesz ez a koncert.
Ezért az nem kis feladat akkor.
Igen, a legnehezebbek között tartják számon a zongoristák. Vida Mónika egyébként többszörös verseny helyezett, tehát igazából ő elképesztő virtuózitással bír. A koncert első felében szóló darabokat játszik, főleg Liszttől, és a második felében lesz ez a grandiózusabb mű. Ez az ő kívánsága volt, és mi nagyon örömmel álltunk mellé. Itt elárulok egy érdekességet, mert ez a koncertet kíséri egy másik kívánság is. 91 éves művészünk, mielőtt karmester szeretett volna zenekarral a Hunyadi nyitányt elvezényelni. Cserhalmi Imréről van szó, aképint újságíró és író volt aktív korában, és az Olajág idős otthonnak a lakója. És engem e-mailen megkeresett az Olajág idős otthon, hogy ezt a kívánságot tudnák-e teljesíteni, és ebben a próba folyamatban, ugye január 7-én lesz ez a próba, lehetőséget adunk Cserhalmi Imrének, hogy elvezényelje a zenekar előtt a Hunyadi nyitányt, és elképesztően felkészült szakemberről van szó, Dénes Vorovszki Marcellel, 11-i koncert karmesterével mentünk el hozzá, hogy mégiscsak megnézzük, hogy jó, de hát milyen felkészültséggel bír, és meglepődve tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon komolyan vette ezt a feladatot, úgyhogy őnek lehetőséget adunk, és a következő Szennyi Orgálánkon október 1-én közönség előtt is valószínűleg el fogja vezényelni a Hunyadi nyitányt. Ez most azért érdekes, mert két kívánságot január 11-én vagy azzal összefüggésben teljesítünk. Cserhalmi Imre 91 éves önjelölt karmesterünk, és Vida Mónika zongoraművész kívánságát is.
Ugye kívánságkoncert, de hát ugye az operaházban rendszeresek a feladataik, úgy tudnak koncerteket vállalni, hogy megfelelő zenészek legyenek a megfelelő programhoz, tehát ki kell találni egy koncert tervsorozatot, tehát hogyan tudnak próbálni meg, kiválasztja akkor a zeneműveket, a karmesterekről. Szóval ugye nagyon-nagyon izgalmas a formáció maga, és a feladat, ez a szerep, amit betölt a magyar kulturális életben.
Szerintem, vagy én nem tudok más olyan zenekarról, ami demokratikusan működik, mert általában ez egy irányított formáció. Nálunk ugye ez egy egyesületi formában létező zenekar, és mindenről a tagságunk dönt. És ezt konkrétan szó szerint kell érteni. Én megkérdezem, hogy milyen karmester vezényeljen, ők titkosszavazással javasolnak nekem, és mi azon a listán a legtöbb szavazatot kapott, vagy jelölttel kezdjük, és akkor megyünk lefelé, hogy elvállalta, nem vállalta, vagy egyáltalán reális igénye. Ráére. Tehát gyakorlatilag például a kamara koncertek esetében is, ez is egy nagyon jól szabályozott rendszer, minden egyes tagunk kap lehetőséget egy koncert megszervezésére, aminek a feltétele az, hogy legalább a fele a föllépőknek az a társaság tagja legyen, a másik fele az általában vagy operaházi tag, vagy lehet külsős, és onnantól kezdve kap valaki egy ilyen szervezési lehetőséget, mindenről ő dönt. Kivel játszik, mit játszik, és a helyszínt mi biztosítjuk, vagy úgy, hogy nekünk van ott sorozatunk, az Óbudai Társaskörben van, minden hónapban egy előadásunk, illetve Martonvásáron a Brunswick Kastély előadó termében, ez már ugye 20-22 előadás, és aki nem fér be ezekbe a lehetőségekbe, azokat meg egyéb műveletisházakban, templomokban, különböző helyszíneken adunk lehetőséget. Tehát ők rakják össze a programot, mi megmondjuk, hogy mennyi időt kell muzsikálni, és mi köré tesszük a menedzsmentet, a marketinget, ami szükséges. A sorozatokra kérdezte a nagy zenekari formációt. Nincs olyan sorozatunk, mint ami volt mondjuk 10-15-20 évvel ezelőtt, az Operaházban volt ez a sorozat. Sajnos erre most nincs lehetőség, az Operaházban sajnos koncertünk sincsen jelenleg, hanem ezek a különleges lehetőségek projektszerűen. Tehát mindig van nyáron a Múzeumok éjszakáján egy szabadtéri előadásunk, a Várkert bazárban szinte mindig van szabadtéri koncertünk, ahol a jazz és a klasszikus zene találkozik, mindig van egy november ünnepi koncertünk, hisz ugye 1853. november 20-án volt az első koncert, mikor Erkel Ferenc suhintott pálcájával és elindult a Budapesti Filmtársaság grandiózus története. Erre mindig ünnepi koncerttel emlékezünk, ez talán a legnagyobb, legjelentősebb eseménye minden évadunknak, illetve mindig van egy szennyorgálánk október elején, és menet közben pedig fölkéréseket teljesítünk. Utóbbi időben most már a Margit-szigeti szabadtéri színházban is hallhatóak vagyunk ilyen olyan produkcióban. Tehát az a fajta koncert sorozatszerű bérlet konstrukció, arra most egyszerűen nincs mód, az mindig egy óriási költségvetést igénylő műfaj, ez most nekünk nem áll rendelkezésre.
Először ugye a senior koncertről, mert ugye az egy különlegesség lehet. A másik pedig az, hogy ki keres, önök keresik meg, például mondjuk a Margit-szigeti szabadtéri színpadot, vagy pedig a Margit-szigeti szabadtéri színpad keresik meg önöket, hogy domin lesz a Nabukko, és szeretnék, hogyha önök lennének a zenekar. Ez hogy történik?
Egyrészt ugye élő kapcsolatom van szerencsére a legnagyobb intézmények vezetőivel, ők tudják, hogy ránk számíthatnak, és ezért ők keresnek meg elsősorban. Amikor a munkám elején, ugye 8-9 évvel ezelőtt természetesen körbe kellett járnom az összes intézményt, de mostanra azt gondolom, hogy egy folyamatos élő munkakapcsolat van, akár a Várkert bazárban, akár a MÜPÁ-val is egyébként, most már a MÜPÁ-ban február 15-én mi is részt veszünk azon a grandiózus vállalkozásom, amikor egész nap ugye brit művek fognak szólni. Ők is fölkérnek még egy éves szinten. Úgyhogy ez már kialakult a Zeneakadémiával, nagyon élő a kapcsolatunk. Legutóbb például a művészeink kurzus tartottak a fiatal növendékeknek, mondjuk az is az opera játszásnak a különlegessége, klarinét és fuvola hangszereknek a szólóit hogyan kellene hagyomány szerint előadni. Ott is egyébként folyamatos a kapcsolat. Tehát ezekkel a nagy intézményekkel tudjuk a művészeink számára érdekes projekteket létrehozni, most erre van kapcsolatunk, lehetőségünk.
A senior koncert.
Hát ez a szívügyem. Tehát én egyébként azt gondolom, a mai társadalom egyik legnagyobb hibája, talán bűne is, hogy az idős korosztállyal nem úgy bánunk, nem úgy tiszteljük őket, ahogy akár az elődeink tették. Mi ezt mindenképpen a saját köreinkben szerettünk volna ezen változtatni. Minden évben van ugye karácsonyi parti, megemlékezünk a születésnaposokról, ingyen jöhetnek minden koncertünkre, de ennél nagyobb kihívás lett, hogy kb. 5 évvel ezelőtt elkezdtük a senior gálát, mindig a október 1-én vagy ahhoz közeli napon, ami az idősek és a zenevilág napja egyben. Hát most, ha valamit, akkor itt kell ünnepelni az időseinket, és itt visszahívjuk őket muzsikálni, aki még aktív, és elképesztő hangulatú koncerteket tartunk. Legutóbb a Győri Egyetemmel a közönség számára már teszteket és különböző tanácsadás is zajlott, hogy ugye hogyan érdemes, hogyan lehet az aktív időskort megőrizni, és ezt a sorozatot konkrétan folytatni fogom, amíg csak erre lehetőségem van, amíg benne van szufla, és én is olyan idősén nem válok, hogy már engem is erre hívnak, és nem én szervezem. És ezt a sorozatot, és mindig bíztatok minden zenekart, hogy ő is a saját idősebb vagy nyugalmazott művészeivel törődjön, mert kinek a dolga, hanem a miénk. Más nem fog törődni az ő szellemi és fizikai aktivitásukkal, és a zene frissen tart, szellemileg mindenképpen, és feladatot ad a mi idősebb kollégáinknak. Nem csak a Zeneakadémián szólítjuk meg a fiatalokat, ahogy említettem, hanem részesei vagyunk a Lázár Ervin programnak is, ami közel 6 éve futó sorozat. Több ezer előadáson vagyunk túl, mi kijárunk vidékre és akár tényleg a legtávolabbi kisebb falvakba, a művelődési házakba, hogy vigyük a kultúra üzenetét a muzsikusainkkal. 4 olyan programot raktunk össze, ami több ezer előadást élt már meg. Most a Dériné Központ szervezi ezt a sorozatot, aminek oszlopos tagjai vagyunk mai napig. Ebben az évadban 20 ezer gyermekhez, diákhoz tudunk eljutni, amit persze nagy örömmel teljesítünk. A korábbi években közel 100 ezer gyerek volt évente, akihez el tudtunk látogatni.
Milyen művekkel?
Itt igazából ugye a tanórákhoz igazodva 40 perces előadásokról van szó. Mindegyik előadásoknak van egy nagyon célirányos tematikája. Az egyik, az 7.-8. osztályt célozta, ott a magyarnak lenni a címe, és a kultúra fogalmát próbáljuk körbejárni, persze a zenéről megközelítve. Itt mindig nagyon fontos, hogy castingolt előadók mennek, színészek, vagy drámapedagógusok, akik ezt a korosztályt nagyon jól ismerik, és az előadás prezentációval kísért, mindig körbejárunk egy témát. Az egyik az a zene természetét kutatja, tehát hogy a magának a hangnak és a hang természetét, az akkordok és a harmóniának a születését járja. A kisebb korosztálynak második, harmadik osztályban olyan előadást vittünk, ami kicsit a testtudatosságot, a zene szeretetére nevel, illetve önmagában táncolni mindenki tud, van egy ilyen előadásunk, ahol meg a tánc fontosságát.
Művek? Milyen művek szólalnak meg ilyenkor?
Hát nagyon
változatos.
Abszolút nagyon-nagyon különleges. Nagyon kevés benne a zene, tehát 4-5 perces részletek vannak, de persze van Brahms magyar tánc, játszunk Bartók elindultan Szép hazámból, Weiner Róka tánc, tehát ilyen kicsi, rövid művekkel villantunk föl, amikor az adott előadásban annak helye van, és akár arról beszélünk, hogy Bartók elhagyja Magyarországot az a történelmi dráma miatt, de ő gyűjtötte például ugye az Elindultam Szép hazámból című népdalt, amit meg is zenésített, és ő kiszínesített a maga tehetségével, vagy Weinernek a sokszínűségét, aki egy cigány népzenére hogyan gyúrt bele a magyar kultúrát, mindezt úgy, hogy nem is ment vidékre, tehát Weiner nagyon érdekes, mert ő el se hagyta Budapestet, mégis alkotott a népzenére építve. Szóval nagyon izgalmas előadások, és nagyon-nagyon szeretik az iskolák, a növendékek, rengeteg köszönő levelet kaptunk, bízunk benne, hogy a jövőben is lehetőséget kapunk, hogy részt vegyünk a sorozatban.
Ugye megváltozott sok minden Erkel óta, például a programokról, tehát a művekről, milyen lehetőségeik vannak, ugye egy picit már szó volt róla, de mondjuk ezt ki jobban, hogy milyen lehetőségeik vannak, meg erről a megváltozott műfajról is, mert Erkel is más muzsikákat vezényelt, mint amiket most önök eljátszanak.
Azt gondolom, hogy nekem menedzserként vagy vezetőként alkalmazkodnom kell a kor igényeinek. És ez a nehéz, hogy úgy menjek előre, hogy hátra is tekintek, tehát hozok valamit a múlt értékeiből, miközben vagy új értéket, vagy olyan izgalmakat teremtek, amivel becsápítom a nézőket. Ez egy nagyon nehéz játék egyébként. A nagy ünnepi koncert, amit említettem, ott a veretes régi nagy művek, szimfóniák szólistával azok hangoznak
el. Említsünk műveket.
Most legutóbb Brahms második szimfóniát játszottunk, mindig játszunk egy Dohnányit, most a Fismo Szvittyét játszottuk el, és mindig van egy kortás mű. Legutóbb Gyöngyösi Leventének a művét adtuk elő. Mi ők tőlük rendelünk. Minden évben rendelünk egy kortárs művet, bízván benne, hogy ezek a művek 50-100 év múlva is még a pódium műsorán lehetnek. Most a jövő évad még nincs meg. Hontvári Gábor volt legutóbb a karmesterünk, aki elképesztő varázslatot hozott létre. A zenészek rajonganak érte. Németországban működik, kevesebbet hallunk róla, sajnos, pedig azt gondolom, hogy gyakorlatilag a mai fiatal generáció egyik legkiválóbb és legalázatosabb emberéről van szó, aki karmesteri pálcát ragadott, és olyan felkészültséggel érkezett, ami döbbenetes a mai világban. Tehát tényleg elképesztően a kortárs művet fejből tudta szinte. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a fő a múltba visszatekintés, az újak pedig egyrészt az ifjúságnevelésben részt veszünk. Most a Liszkukacok Akadémiáján februártól 4 alkalommal leszünk a Zeneakadémia nagytermében, ugye Mona Dániel műsorvezetésével és szerkesztésében. Ő a fantasztikus szimfóniát fogja tételről tételre végigvenni, és gyerek szemmel, körítéssel, szétboncolva, kielemezve visszük a gyerekek elé. És most egyedig a Solti teremben volt a Liszkukacok Akadémiája, most jóval nagyobbat álmodott a Zeneakadémia, mind méretben, mert a zenekar nem fér el a Solti teremben, úgyhogy egy nagy zenekarral nagyon bízom benne, hogy ez népszerű lesz a fiatalok körében.
Akkor ez lesz, akkor egy pit, akkor a programról meg gondolom, hogy tudja, hogy milyen koncertek és milyen műveket tanulnak be, vagy milyen műveket frissítenek fel.
Most ugye összesen ezek lesznek a koncertjeink, tehát
Janár... Meg azért ez most nagy feladat, ez a Diótörő.
Igen, a Diótörő kéthetes turnéját igyekszünk valahogy levezényelni, ami több mint 22 000 nézőnek a becsábítását jelenti a különböző vidéki városokban. Közben lesz a Vidakommunika környezet, ráadásul, tehát egy adott pillanatban két helyen játszik a zenekar. Érdekesség, hogy február 15-én is két helyen kell lennünk, mert a Műpában is koncertezünk, és ezt a Liszkukacok Akadémiáját is csináljuk, amit említettem. Tehát most elvileg, és közben meg készülünk május végén egy ilyen a Várkert Bazár koncerttermében egy crossover műsor, amit említettem. Legutóbb Malek Andreát kísértük, és az ő jazz és klasszikus zenei összefüggéseit tük színre, és utána pedig készülünk júniusban a Múzeumok Éjszakájára, ahol várhatóan Tálas Ára trióval egy igazi jazz és klasszikus zene találkozás kombinációt fogunk színre vinni Martomásáron a Brunswick Kastély parkában, fényfestéssel és nagyon grandiózus látványvilággal.
Ez mit jelent a zenekar számára? Tehát mennyire nyitottak a zenészek, mert azért ez egy más műfaj, máshogy kell fogni a hangszert, és máshogy kell fújni, ez nagyon-nagyon más.
Mindig arra törekszünk, hogy azért hívunk egy professzionális, mondjuk Tálas Áron triót, mert ők a jazz profizmusával megmutatják a saját verziójukat, vagy rá improvizálnak azokra a művekre, amiket mi a magunk tehetségével és képességeivel klasszikus formában színre viszünk. Tehát gyakorlatilag a kettő fúziója nem azt jelenti, hogy mi kezdünk egy jazzelni, mert abban nem lenne túl jó, és Tálas Árontól se várjuk, hogy egy zongoraversenyt vigyen színre. Tehát gyakorlatilag nekünk ez a fajta kombináció, és ezt imádják a zenészeink, mert egyrészt olyan művészekkel vannak színpadon, akik más műfajból érkeztek. Ráadásul olyan műveket válogatunk, ami általában könnyedebb hangvételű, illetve megtörténik a fúzió, amikor mi abba hagyjuk egy ponton a muzsikálást, átadjuk a Tálas Áron triónak, és aztán visszajön hozzánk az adott mű megfelelő befejezése.
Tehát nyitottak, és akkor karmestereket. Beszéljünk erről is, hogy hogyan sikerül, kiket hívnak, miért hívnak.
Elsősorban, hogy a magyar karmesterek közül csipegetünk, és mindig körbe megyünk, nem ragadtunk le egyetlen karmesternél sem. Ez némiképp tudatos. Egyrészt a tagságunk is örül annak, hogyha új arcokkal, új karmestereket találkozik. Másrészt a szakmában is azt gondolom, hogy lehetőséget kell biztosítani, akár a fiataloknak. Tehát a Dénes Vorovszki Marcell, ahogy említettem, ővel egyre többet dolgozunk, nagyon tehetséges, nagyon felkészült. Hontvári Gábor, de a régiek közül Dénes Istvánnal rendszeresen dolgozunk, Vajda Gergellyel, Kovács Jánost is, ha csak tudjuk, visszahívjuk. És gyakorlatilag legutóbb külföldiként a Szakkánit tudtuk visszahívni néhány évvel ezelőtt, illetve Márko Kominnal dolgoztunk együtt, szintén a zenekarunk ajánlására. Tehát mindig a zenekarunkat kérdezzük, hogy ki az, aki a szívük csücske. És őket próbáljuk meghívni. Madaras Gergő egyébként, ő még egy nagyon-nagyon kedvelt művészünk, karmesterünk, vele egyre nehezebb egyezteti, mert egyre nagyobb világkarrier előtt áll, vagy már benne van, úgyhogy vele nagyon nehéz az egyeztetés, de ő elképesztő energiákat tud varázsolni a színpadra.
A tagságról egy kicsit könnyű táncba hívni őket? Tehát könnyű az, hogy ők most ilyen lehetetlen körülmények között úgy egzisztenciálisan biztosítani kell a családnak is a létet, és azért ez majd, hogy nem passzió, ha valaki a művészettel aktívan foglalkozik.
Örömmel jönnek a koncertekre, mert látják ezt a koncepciót, és tudják, hogy ha mi hívjuk, akkor ez egy különleges esemény lesz. Természetesen ők az operáz művészeiként keresik a mindennapi kenyerüket, tehát ők ott vannak alkalmazásban, nekünk arra nagyon kell figyelni, hogy mindig beszúrjuk a próbákat azokban a szünetekben, amikor az operázban éppen nem dolgoznak. A koncerteket azt nem mindig tudjuk mi eldönteni, hogy mikor vállaljuk, de igyekszünk hétfői napra tenni, amikor az operázban szűnnap szokott lenni. Ez korábban is történelmi hagyomány, hétfőnként voltak a Budapesti Filmtársaság hangversenyei. Úgyhogy örömmel jönnek, nem mindig tud tud persze a teljes tagság eljönni, és akkor kisegítőket hívunk, vagy az operaházból olyan művészeket hívunk, akik még nem tagok, de érdeklődnek a tagság iránt, és azt gondolom, hogy egyre nagyobb ilyen szempontból a renoméja a Budapesti Filharmonia Társaságnak, vonzóvá kell tennünk, és szívprojekteket kell létrehívni, hogy ők ne a munkát lássák, ne a pénzt lássák, hanem a kalandot vagy az élményt.
Köszönöm. Önök Józsa Ágnes műsorát, a Színpadképet hallják a Civil Rádióban. Székely Csaba 10. A Radnóti Színház előadása. Sohasem a felszín, mindig a mély. Nincs édelgés, valóság van az arcú csapó, telve költészettel, mert Székely Csaba író, drámaíró. Kíváncsi voltam, hogyan állunk ma a keresztény erkölcsi törvényekkel, főleg amikor kénytelenek vagyunk megszegni őket. Ezért olyan élethelyzeteket, sorsokat igyekeztem bemutatni, ahol az emberek akár önhibájukon kívül, vagy mert választás elé kerülnek, megszegik valamelyik parancsolatot. A néző pedig eldöntheti, hogy ez bűne, elítélendő-e? Igen, és megírta a 10 című darabot, nem is más vezérfonal alapján, mint a 10 parancsolat. Évezredek óta ismerjük, és évezredek óta megszegjük jó néhány parancsát, vannak akik az összeset. Bűnösök vagyunk a legjobb szándékaink ellenére, mert az élet kényszerít. A Bányavidék trilógia írója, hadd jegyezzem meg, hogy hazai sikerét az itthoni felfedezőnek, Lökös Ildikónak is köszönhetjük. Ő már sok szerző színpadra kerülését segítette. Itt ő olvasott, majd színházat nézett, és választott, és szorgalmazta, hogy Székely Csaba munkái itthon is otthonra lejjenek. Most 10 különböző korú és sorsú férfit és nőt választott a megszegett bűnök felvezetéséhez. Sorsuk összekapcsolódik, és mégsem. Törekvéseik, ösztöneik, szándékaik egymáshoz egymás ellen löknék őket. 10 élet, 10 féle öröm, 10 féle fájdalom, 10 féle magára hagyatottság és 10 féle hangtalan sikoly. Anya és gyermek, szerető és zsaroló, kiszolgáló és kiszolgáltatott, sokszor felcserélt szerepben. Sebestyén Abba, aki Székely Csaba Bányavirág című darabját 2011-ben vitte olyan sikerre, hogy 2012-ben a poszton elnyerte a fődíjat, a szerző érzelem és gondolatvilágát látványá varázsolta. A 10 sors mindegyikében más és más a főszereplő, de ezt csak az utolsó pillanatokban tudjuk meg, történetük mégis összefügg. Több tételes drámai kompozíció, akár egy oratórium, és mind a 10 szereplő velünk szemben ül egymás mellett, fölöttük kivetítve a megszegett parancs, és amikor történetüket mesélik, akkor jönnek előre, vezetik elő ezt játékkal. Kovács Adél szeretetességében, Szikár Tóth Ildikó érzelmeiben kiszolgáltatott, Martinovics Dorina az eszköznő, Lovas Rozi az érezni tudó, Sodró Eliza az áldozatot hozó. A két fiatal frissen végzett Vilmányi Benet és a még egyetemista Márfi Márk egyenrangú vállalnak részt a történetben. Pál András a magát kereső, Schneider Zoltán a szeretni nem képes macsó, László Zsolt a kiúttalan, a veszíteni szokó. 10 dráma, 10 történet, amely fondorlatosan fűződik, sokféle fonál közös csomóba fut. Barta József színpadképe az oratórium jelleget erősíti, staccato-szerű. Bianca Imelda Jeremiás díszletei hangsúlyosan visszafogottak, jelzésszerűek. Czári Tibor zenéje az érzelmek kibontását szolgálja, amelyet különösen Rost Tamás csellójátéka érzékenyít. Sohasem felszín, mindig a mély. Kélelhetetlen, gyilkos valóság, amely így lélegzetelállítóan gyönyörű szép. 10. Székely Csaba drámája Sebestyén Abba rendezésében a Radnóti Színházban. Magányos emberek. Hauptmann 1890-ben írt drámája alapján Tarnóczy Jakab és Varga Zsófi írta a darabot. Az eredeti művet Magyarországon még soha elő nem adták, valószínűleg nem véletlenül. A drámát olvasni sem lehetett eddig magyarul, a friss nyers fordítást Boronka Isoma készítette. Most is, ahogy már sokszor mindig, Tarnóczy Jakab és Varga Zsófi az alapanyagot csak valamiféle vászként használva, a színészekkel együtt saját történetekből, improvizációkból, élményekből újraalkották az egészet, és egy nagyon izgalmas előadás született. A szereplők valós karakter és a hauptmanni szituációkból a jelen eseményeit vezetik elő a színpadon. A téma egyik vonulata, hogy Tarnóczy Jakab előző kamrabeli rendezésében is a család mint intézmény. Az Isten haza család előadást, amelyet Aiszkülos Euripidész Szofoklisz műveiből ihletet merítve állítottak össze, ugyancsak Varga Zsófiával. Most sincs másként. A család a társadalom történetének alappillére, amelyen az emberiség életsora alakul. Az emlősök között az embergyerek szorul legtovább gondoskodásra és arra, hogy megtanulja, miként létezhet övéi között. Ezt kívánta meg a család intézményének fennmaradását az új változó körülmények között. Ebben a darabban a család papa, mama, gyerek. Ez utóbbi már felnőtt lenne, ha hagynák, és a képes lenne rá. Itt már ő is apa, de ez a feladat még nem érinti. Három generáció jelenik meg előttünk. A harmadik csecsemőként némám. Az első a fiúkat féltő és gondoskodó szülők, akik nem értik, hogy gyermekük világhoz való hozzáállás